Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Erdős Eszter református lelkész vagyok. A Mária Rádió 1848-as szabadságharcról szóló ünnepi műsorát hallják, melyben dr. Kertész Botond történésszel beszélgetünk. Amennyiben a témával vagy a műsorral kapcsolatos észrevételük van, várjuk leveleiket az info@mariaradio.hu e-mail címre. Kedves Botond, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a rádióba, kicsit mutatkozz be a hallgatóknak. Honnan jöttél? Meg amit gondolsz magadról.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Nekem mindig öröm, hogy 1848-ról beszélhetek. Ez az egyik első és kedvenc témám történészként. Történész vagyok, az Evangélikus Múzeumban dolgozok Budapesten a Deák téren. És hát már itt is az embernek sok-sok ki se tudja kerülni, hogy 1848-al találkozzon. Petőfi keresztelő medencéjét kerülgetem nap mint nap. Ha az egyik fiókot kinyitom, akkor Kossuth Lajosnak a növénygyűjteményével találkozom.
Na, ezekről majd még egy kicsit szeretnék hallani, mert én most tágra nyitott szemmel nézek, mert nem hallottam még róla.
Így van, tehát sok ilyen jellegű tárgyunk van a múzeumban is, sőt, hát Petőfinek az első ismert versét is a múzeumba tekinthetjük meg, a Selmecbányai Líceum érdemkönyvébe írta.
De milyen vallású volt Petőfi?
Hát ez az, amit kevesen tudnak, illetve mi nagyon jól tudjuk. Petőfi Sándor evangélikus vallású volt, épp úgy, ahogy mások is 1848 történetéből, hát elég lyukacs lenne 1848 történet az evangélikusok nélkül. Lévő, hogy nem csak Petőfi, hanem Kossuth is evangélikus volt, sőt Görgei Artúr is evangélikus volt, hogy csak a legismertebbeket említsem meg. Éppen ezért volt számomra izgalmas a téma, hogy na jó, azon kívül, hogy ezek az emberek evangélikusok voltak, van-e bármi köze az evangélikus egyháznak 1848-49-hez?
Hát igen, bevallom, hogy bár már egyszer tartottam beszédet március 15-én, most ennek a műsornak a kapcsán jöttem rá, hogy valójában semmit nem tudok arról, hogy az egyházaknak volt-e bármi köze is a szabadságharchoz, akár ahhoz, hogy az előkészítésben részt vettek, akár hogy voltak-e papi vagy egyházi személyek, vagy egyáltalán az egyház mit szólt ehhez. Ez nagyon érdekes lenne, hogyha erről mesélnél egy kicsit.
Érdekes, hogy ez egy kevés ismert téma. 1848 még az az időszak a Magyarország történelmében, amikor a modernizáció még nem nagyon ért el az országot, ennek minden áldásával és átkával együtt. Az áldása az, hogy az egyházaknak ekkor még bizony nagyon-nagyon komoly és fontos szerepük van a társadalom életében, sőt, akár a politikai életben is. Az egész reformkort meghatározza egy politikai küzdelem, ami arról szól, hogy a protestánsoknak a teljes vallás egyenlőségét kimondják, illetve megvalósítsák. Ebben érnek el eredményeket, de igazából 1848 az az első fordulópont Magyarország történelmében, amikor a 20. törvénycikk, az bizonyos áprilisi törvényeknek a 20. törvénycikke kimondja a Magyarországon lévő bevett felekezetek teljes egyenlőségét és viszonosságát. Most ebből talán kettőt kell megmagyarázni,
a bevettet. De ennek mi köze a forradalomhoz?
Hát ennek az a köze a forradalomhoz, hogy a forradalom és szabadságharc a teljes polgári jogegyenlőséget vívja ki. És az egyenlőséghez nem csak az tartozik hozzá, hogy eltörlik a jobbágyságot, vagy megszüntetik a céheket, hanem a jogegyenlőséghez a vallási egyenlőség is hozzátartozik, hogy a hazának minden polgára, és annak minden vallása ezentúl egyenlő lesz.
És ezért egyházi személyek harcoltak? Vagy ez hogy volt? Tehát van ilyen történet, ami ilyen emblematikus?
Az a nagyon érdekes, hogy ezért nem csak egyházi személyek harcolnak, ez politikai kérdés volt, szintiszta politikai kérdés volt 1848 előtt. A megyegyűléseken, az országgyűléseken téma, és az, aki először felveti ezt a témát.
Nyilván országgyűlésen, a protestáns képviselők harcoltak értenem.
Hát éppen ez benne a szép, hogy nyilván valóan így gondolnánk, de nem így volt.
Na.
Hanem az első képviselő, aki ezt felveti, az Bőti Ödön volt, aki történetesen katolikus képviselő volt.
Hoppá. Akkor lehet, hogy a felesége volt evangélikus vagy református.
Utána kéne néznem,
ugye,
mert most nem néztem utána.
Jó kis szemináriumi dolgozat a hallgatóknak.
De ez ezen talán nem kell annyira csodálkozni, hiszen ez nem feltétlenül valakinek a felekezeti hűségéről vagy hűtlenségéről, még csak nem is a vallásosságáról szól. Ez egy nagyon komoly elvi kérdés, hogy az egyenlőségért, a jogegyenlőségért küzdünk, egész 1848 erről szól. És igazából a vallásszabadság kérdés az egy hálás téma. E köré azért lehetett egy egységet kovácsolni.
Mert azért nem erről szólt a forradalom.
A forradalom nem erről szólt. Inkább most az előzényekről beszélnék, tehát hogy a rendi országgyűlések viszont mindig szóltak a vallásszabadság kérdéséről, mert erről lehetett, hát e köré lehetett egységet kovácsolni, hát könnyebben, mint a jobbágy felszabadítás köré, hiszen az bizony anyagi érdeksérelmekkel járt. Az, hogyha egyelőleg a különböző vallások, az nem járt anyagi érdeksérelemmel, legfeljebb a magas katolikus klérus számára, akik természetesen nem voltak lelkesek a vallásszabadság ügyért. 1848-ban ez mégis megvalósul, a bevett felekezetek egyenlősége és viszonossága. A bevett azt jelenti, hogy az akkor Magyarországon és Erdélyben úgymond engedélyezett felekezetek, keresztény felekezetekről van szó, evangélikusokról, katolikusokról, reformátusokról és unitáriusokról. Éltek még itt mások is, többek között zsidók. A zsidóknak az emancipációját itt még nem mondják ki. Tesznek egy lépést e felé, de akkor erre még nem érkezett el az idő.
És a magába az eseményekbe, tehát ugye ezekbe amit minden iskolában, meg minden településen ugye felidéznek, magában az eseményekben volt valami egyházi szál, vagy vallási vonal, akár az akcióba, akár annak az előkészítésébe, vagy utóéletébe, vagy az arra nem jellemző ez?
Volt, mindenhol megfigyelhetjük az egyházi
szállat,
egyházi vonalat. Vagy
papok, volt olyan egyházi személy, aki részt vett?
Hogy ne lett volna, mindjárt rátérek.
Ez már pletyka, de hát...
Ez egyáltalán nem pletyka, ezek jelen esetben történeti tények. Itt azért úgy tanulunk róla, hogy forradalom és szabadságharc, és én ketté is választanám most a kettőt. Először a forradalom, illetve a polgári átalakulás időszak és a szabadságharc időszaka. Ez két egymástól jól elkülönítető időszak, mind a kettőnek van egyházi vonatkozása. Mint említettem, a forradalom, illetve a polgári átalakulásnak az időszaka az a vallás egyenlőség kimondása. Uh-huh. Itt ebben a törvényben el volt rejtve egy bomba, ami ketyegett. A törvény azt is kimondja, hogy ezeknek a bevett felekezeteknek minden egyházi és iskolai szükségletét az állam fogja fedezni. Hát ennek egyrésztről örülhettek a egyébként szegény protestánsok, mármint anyagilag szegény igen, protestánsok, igen. Hogy megszabadulnak egy ekkora tehertől. De már azért akkor is éltek a gyanúperrel, hogy senki semmit nem ad ingyen, még az állam sem. Ha ezentúl ő fizeti a papokat, ő fizeti a tanárokat.
Akkor mit kér cserébe?
Akkor mit kér cserébe? Na, mi? Ez a nagy kérdés. Hát a protestánsok úgy gondolták, hogy semmit nem fog cserébe kérni, illetve úgy adták a nevüket ehhez a törvényhez, hogy ők köszönettel elfogadják az állam anyagi támogatását, de akkor is csak akkor, ha megtarthatják az autonómiájukat, azaz a kormányzati rendszerüket, a tanterveiket, a tanáraikat, az iskoláikat úgy, ahogy van. Na erről már akkor az állam egy kicsit másként gondolkodott, meg is hozzák. Ugye azért szabadságharc kitöréséig nincsen olyan sok idő, a népiskolai törvényt sikerült meghozni, és akkor a protestánsok tiltakoznak a népiskolai törvény ellen, hiszen nem kérdezték meg őket erről, és hát a népiskolák azok egyházi iskolák voltak. És hát volt még egy másik érdekes része ennek, hogyha ezek után a protestánsok is kapnak anyagi támogatást, viszont az autonómiájuk, a szabadságuk megmarad, ez viszont a katolikusok számára volt sérelmes, joggal sérelmes, hiszen a katolikus egyház II. József kora óta, 1848-ban úgy nevezük, hogy ez az józsefinista egyházpolitika, ez nagyon-nagyon mélyen és keményen beleszólt a katolikus egyháznak a belső életébe, és úgy gondolták, hogy a protestánsok pénzt kapnak, anyagi támogatást kapnak, és megőrizhetik a szabadságukat, akkor ez a katolikusoknak is jár, úgyhogy erről is hosszas-hosszas tárgyalások voltak. Aztán jött a szabadságharc, és minden ilyet elfújt, mint a falevelet ősszel a
szél. Van kedvenced, vagy olyan személy, akire így példaként nézel fel, vagy akit, vagy olyan valaki, akihez köthetjük ezeket az éveket, vagy ezek, hát ezt az időszakot?
Nagyon sok kedvencem van evangélikusok, reformátusok, sőt katolikusok között is az egyház történetben, és hát ezek a kedvencek, ezek főleg ugye azért már a szabadságharc ideje alatt mutatkoznak meg.
Aha. A szabadságharc, és ebből egy kis epizódot elmesélni, hogy lehet, valakire tudjunk így gondolni?
Szabadságharcról annyit érdemes elmondani, hogy először tehát úgy a hadseregben, mint a nemzetőrségben a papoknak, lelkészeknek is részt kellett venniük, majd utána a törvény kivett őket, de ennek ellenére papok, lelkészek elég sokan nagy lelkesedéssel vesznek részt a szabadságharcba.
De nem fegyverrel, hanem ők tábori papok voltak, vagy fegyverrel is?
Attól függ, kinek vérmérséklete szerint.
Ja, hogy
tehát volt, aki tábori lelkészként, volt, aki lelkes beszédeket mond a szabadságharc, illetve a kormány mellett, és volt, aki fegyverrel is. Egy dolgot érdemes még megjegyezni, 1848-ban nem nagyon hallgattak rádiót az emberek, nem volt internetük, és még újságot is kevesen olvastak. Viszont a híreknek el kellett jutni, és itt nagyon-nagyon fontos szerepe volt a papoknak, minden felekezetnek. A szószék az gyakorlatilag hirdető oszloppá vált. Én olvastam olyan írás 48-ban, amikor panaszkodik az egyik lelkész, hogy annyi hirdetményt kell felolvasnunk, hogy már nem jut idő a prédikációra. És nagyon nem volt mindegy, hogy ezt felolvassák-e a lelkészek, nem olvassák fel, és ezt hogyan kommentálják. Hihetetlenül nagy szerepe volt a lelkészeknek abba, hogy az emberek a szabadságharc mellé álltak, vagy sem.
És van egy név legalább, amit így megjegyezhetünk?
Egy nevet elmondok. Nemzeti ügynek gondoljuk a szabadságharcot, de én most hagyd mondjak egy német nevet. August Gottlieb Wimmer, a mai Ausztria területén Felsőrben volt evangélikus lelkész, egy nagyon-nagyon karakán ember volt, a Angol Biblia Társulatnak volt az itteni ügynöke. Hát az, hogy attól, hogy valaki nem beszélt magyarul, attól még érezhetett magyarul.
Hát ezt tudjuk, és az aradi vértanúk.
És erről szól egész 1848-49, hogy nagyon sok ilyen van. Hát August Gottlieb Wimmer, nem is tudom, hogy tudott-e magyarul. Németül prédikált, német gyülekezete volt.
És mit csinált, amivel kivívta a te
nemzetőrségnek a vezetését vállalta el. A nemzetőrséget egy ilyen romantikus kép él bennünk, hogy elmentek és harcoltak lelkesen az emberek. Elmentek és elfutottak az első ágyú szó után, általában ez volt a nemzetőrségnek a szerepe. Nem akkor atya August Gottlieb Wimmer vezette őket Vas megyében. Szabályos kiképzést adott a nemzetőröknek, felszerelt őket, felfegyverezte. 48-49-ben speciál Londonból nem bibliákat csempészett be, hanem puskákat. Ezeket kiosztotta, betanította az embereket, és olyan fegyelmezett csapatot állított össze, hogy most kár, hogy rádióban vagyunk, úgyhogy nem tudom megmutatni, de talán el tudjuk képzelni a térképen, ahogy Jelasics megy Bécs felé, és az ő horvát szabadcsapatai leszakadnak róla, és elindulnak dél felé. És szépen végig dúlják Magyarország nyugati sávját, tudják, hogy hova kell menni, tehát a magyar részeken dúlnak, és az osztrák részeket szépen kikerülik. Na de amikor elérnek Vas megyéhez, ahol Wimmerrel kell szembenézni, hogy szépen lesznek egy kerülőt, és kikerülik. Tehát az egész feldúlástól megmenekíti Wimmer azt a részt. Meg is volt érte a jutalma, 1848-ban el kellett menekülnie, és soha nem térhetett haza. Végül Brémában volt lelkész, és sok-sok párja van. voltak, akiket 1848 után még rosszabbul jártak, mint Wimmer, akik nem tudtak elmenekülni, akiket kivégeztek. Több lelkészről is tudunk, akit kivégeztek, reformátust is, evangélikust is, katolikust is, ők azok, akik valóban vérüket adták, hát és mártírjai lettek a szabadságharcnak.
Jó, ha megjegyezzük, hogy 1848-ban egy osztrák evangélikus lelkész is segített a magyar forradalomnak abban, hogy ne az első ágyúlövés után szaladjanak el a honvédők. Már csak egy rövid kérdésre van időnk, sajnos, hogy a mai egyház napjainkban mit tudna hasznosítani 1848 emlékéből, hogy mit jelenthet a szabadságharc a mai egyház életében? Hol lenne rá szükség? Mit lehetne belőle megvalósítani?
Hát szerintem azt a nagyon karakán és következetes kitartást, amivel az autonómiájukhoz ragaszkodtak az egyházi vezetők és az egyházok. Amikor azt mondták hosszas-hosszas tárgyalás után, hogy köszönjük a szabadságot, köszönjük az anyagi támogatást, de ha választanunk kell, a szabadságunkat őrizzük meg. Nagyon jól tudták, hogy az egyház addig marad egyház, és addig hirdetett Isten igéjét meggyőződése szerint, amíg ebbe a hatalom nem szól bele, még akkor sem, hogyha ez a hatalom 1848-ban speciál jó indulatú volt az egyházak számára, de hát a protestánsoknak történelmi tapasztalata volt arról Magyarországon, hogy ez nem mindig van így. Ezt az önállóságot, saját hangot, hogy az evangélium ránk bízott értéke fontosabb, mint az anyagiak, és a hatalom támogatásától mindig óvatosan kell fogadni. Hát ez talán jó volna, hogyha kicsit gyakrabban idéznénk föl.
Hát ez nagyon nehéz, mikor, főleg akkor, amikor van egy kis lehetőség, akkor könnyen elcsúszik ez a karakán gondolat.
Ez így van, úgyhogy hát talán érezzük, hogy tudjuk mindannyian, hogy ennek volt, van, és hát ahogy a történelmünket ismerjük, lesz is mindig aktualitása.
Igen, és hát a viccet félretéve azért ez tényleg jó lenne komolyan venni, hogy őrizzük meg a függetlenségünket, vagyis csak Istentől, Jézus Krisztustól függjünk. Hát sajnos műsorunknak lassan a végére értünk, illetve a végére értünk, viszont fogunk hallani egy nagyon szép protestáns zeneművet, amikor elbúcsúzunk a hallgatóktól, és még szeretném megkérdezni, hogy mit fogunk hallani.
Nehéz volt, amikor választani kellett 1848-hoz hozzáillő egyházi zenét. Nem is nagyon találtam. Amit viszont hallunk, az egy 1811-ben írott kantáta. Ezt a kantátát Johann Spech írta, aki akkor éppen itt a helytartó tanácsnál volt hivatalnok, majd később Bécsbe visszaköltözött, komponistaként is ismert. Hát nem ő a legjobb komponista a világon, azért ezt el kell ismerni, viszont ő volt a legjobb, aki Pesten elérhető volt, és ő ezt a kantátát, különben katolikus volt, az evangélikus, a deáktéri pesti evangélikus templom fölszentelésére írta, és annyiból kötődik 1848-hoz, hogy 1848-ban ugye Pestre kerül az ország fővárosa és központja, és nagyon jó, hogy akkor már így gyülekezete volt a protestánsoknak, először az evangélikusoknak, és utána a reformátusoknak, mert így sokkal inkább részt tudtak venni az ország átalakításába és a közéletbe. Úgyhogy így hallgassuk meg Spechnek a művét, melyhez még annyi közön van, hogy ezt 2011-ben a templom felszentelésének 200. évfordulóján énekelt el a Luteránia ének és zenekar, amelynek én is tagja vagyok, úgyhogy de szerencsére azért nem hallatszik ki a hangom a kórusból, mert ez azt jelenteni, hogy egész mást éneklem.
Melyik szólamban énekel?
Basszusban énekel.
Hát akkor, kedves hallgatóink, így hallgassuk majd a zenét a végén. Mai műsorunk végéhez értünk. Amennyiben a témával vagy a műsorral kapcsolatos észrevételük van, várjuk leveleiket az info@mariaradio.hu e-mail címre. A stúdió technikát Somorjai József technikustól kaptuk. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Kertész Botonddal beszélgettünk, az 1848-as szabadságharcról. Köszönjük, hogy elfogadtad a Mária Rádió meghívását. Erdős Eszter református lelkészt hallották. Áldás békesség!
Viszontlátásra, köszönöm a meghívást!